Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a 6. rész első 13 verséből eképpen.
Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vérasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és balfelől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek, és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszontlátásul pedig gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.
Megszólított bennünket Isten igéje. Lélekben elcsöndesedve imádkozzunk eképpen.
Uram, köszönöm a sok jót, melyet adtál, de én nem vettem észre. Köszönöm az áldást, melyet átokként éltem meg. Jobbíts meg, Uram, és bocsáss meg észrevétlenül elkövetett bűneimet. Adj éles látást a jóra, szépre és a rosszra egyaránt. Adj kezembe seprőt, hogy a koszt kiseperjem életemből. És adj erőt, hitet, hogy viselhessem a rám kiszabott terhet. Amen.
Énekeljük a 234. dicséretünk, második és harmadik versét, Jer világosság, ragyog fel nekünk. Az első korintusi levél 4. részéből leülve olvassuk és halljuk az igét. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 4. részéből a 14. verstől a fejezet végéig. A tegnapi újszövetségi ige így szól. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy incselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfuvalkodtak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok? Vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Mindenfelé az a hír járja, folytatódik tovább a levél, hogy közöttetek paráznaság van, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő. Pedig abban az időben, az apostoli korban a tömegtájékoztatás gyerekcipőben járt. Mégis eljutott Pál apostolhoz a korintusi gyülekezetben keletkezett szakadásoknak, belső feszültségeknek a híre. Eljutott Pál apostolhoz a súlyos erkölcsi botlásoknak is a híre. Ezért így folytatódik a mai újszövetségi szakaszban, mindenfelé az a hír járja. És az apostol nem emiatt szomorodott meg igazán, hanem azért, hogy a korintusi gyülekezet nem szomorodott meg. A belső hibák, a belső szakadások, a belső feszültségek, a cégéres bűnök miatt. És nem törekedtek mindezeknek az eltávolítására. Az apostol, az előbb hallottuk, szelíd lélekkel dajkálgattunk titeket. Itt azt kérdezi tőlük, bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Elég kemény mondat. Kemény mondat, de nyilvánvaló, hogy a határozott fenyítés az, amit itt az apostol megemlít, vagy pedig a szeretet határozott szelídségével, melyik kell nektek? Nálatok melyik működik, melyik hatásos, melyik szót értitek? Azonban mielőtt az apostol elmenne, és legfőképpen úgymond bottal menne el, nézzük meg, hogyan próbálta gyógyítani a korintusi gyülekezet betegségét. Egészen megdöbbentő, de a felolvasott szakaszunk egyértelműen elénk állítja, hogy mit cselekedett az apostol. Először is megírja, hogy Timóteust elküldjük, és Timóteus emlékeztet majd titeket az apostol példájára. Vagyis mindjárt az elején a föltett kérdésre, hogy hogyan próbálja gyógyítani a korintusi gyülekezet betegségeit, az apostol már megadhatjuk a választ röviden, példaadással. De nézzük részletesebben. A példaadást majd Timóteus fogja elétek tenni. Úgy, hogy Pál apostol nem magáról ír, magáról beszél, hanem azt mondja, kérdezzétek meg Timóteust, faggassátok ki Timóteust, milyen ez a Pál, hogyan él ez a Pál. Figyeljük meg, ezt írja az apostol, ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek a Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Figyeljük meg a sorrendet. Nem a tanítás van elől, hanem hogy hogyan élek. Az életem példaadásáról faggassátok ki Timóteust. Én nem leszek ott. Kérdezgessétek Timóteust, milyen ez a Pál? Hogy viselkedik ez a Pál? Hogy él ez a Pál? És majd másodszorban, hogy hogyan tanít. Általában a gyülekezetekben nagyon sokszor észre lehet venni, hogy nem a tanítással van az igazi gond, hanem a cselekvéssel. Ott van a nagyobb hiányosság. Nos, hogyan élek Krisztusban? Pál apostol úgy próbálja gyógyítani először a korintusi gyülekezetben keletkezett súlyos szakadásokat és erkölcsi botlásokat, hogy Timóteuson keresztül önmagát állítja oda példaként. Aki pedig magát példaként odaállítja valakik elé, az nagy céltábla lesz. Immár tudatosan fölvállalt céltábla lesz, mert nagyítóval, árgus szemekkel fogják vizsgálni, hogy hol lehetne benne is találni egy kicsi botlást, mert akkor az fölment bennünket nagy botlásaink alól. Mégis az apostol fölvállalja. Timóteust faggassátok ki, hogy én hogyan élek. Mert annak már híre van, hogy ti hogy éltek. Sajnos. Nos, akkor próbáljátok már másmilyen mintát is látni. Viszont a korintusi gyülekezetnek írt másik levélben az apostol azért elég sok mindent leír arról, hogy ő hogyan él és munkálkodik. A megdöbbentő az, hogy a Szentírásban található gyülekezetek, már ahova leveleket írt Pál apostol, ezen gyülekezetek közül a korintusi gyülekezet volt az, amelyik nagyon is sokra tartotta magát. Nagyon lelki gyülekezetnek képzelte magát. Ez az a gyülekezet, ahol a nyelveken szólás az, amit némelyek mérceként állítottak, hogy azok az igazi hívő emberek. És Pál apostolnak ezzel a gyülekezettel van a legtöbb gondja. A mai szakaszunk, amit ezekben a napokban olvashatunk a Bibliaolvasó kalauz szerint, erről szól. A korintusi gyülekezet az, ahol szakadások vannak, frakcióznak, én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé, mi meg a Krisztusé. A korintusi gyülekezet az, ahol a cégéres bűnök ott vannak, és a gyülekezet nyugodtan ül. Sőt, némelyek már-már követendő példának látják. Ennek a gyülekezetnek a gyógyítására az apostol azt mondja, na akkor kérdezgessétek ki Timóteust, mert nem tanítani akarok először is, hanem példát akarok adni nektek. De a másik korintusi levélből tudunk idézni. Többször bebörtönöztek. Többször megvertek az evangéliumért, írja Pál. Többször szenvedtem hajótörést. Veszedelemben voltam rablók között, veszedelemben voltam pogányok között, veszedelemben voltam áltestvérek között. Áltestvérek között. Aztán az összes gyülekezet gondja ott van. Egy hosszú felsorolásból említettem csupán néhányat, hogy valóban önmagát adta az apostol, ahogy az előbb a keresztelési igében hallottuk. Nem csupán a tanítást odaadta, itt van, csináljátok, hanem önmagát áldozatként is, szenvedést is fölvállalva adta oda az evangélium szolgálatára. Ő maga vall arról, hogy cserépedény test vagyunk, de így lesz nyilvánvalóvá az Isten rendkívüli ereje bennünk és általunk. A mi világunkat nagyon kísérti a siker. Erről szól a világ. Még inkább, mint régebben. Hogy lehet sikeres az ember? Vigyázzunk! A Biblia sikerről nem beszél. Más az áldás, és más a siker. A siker az az, amit én kitaposok magamnak. Ha kell a másikból is, hogy én legyek sikeres. A siker az, amit az Úristen nélkül csinálunk. Az áldás pedig az, amikor az ember az Istentől kapott feladatát hűséggel végzi, és az Isten ad rá áldást. Mert hiába fáradoznak a ház építői, ha az Úr nem építi a házat. A mi világunk nagyon a sikerről beszél, ennek technikáit tanítják, és nem egyszer kezd megjelenni keresztény köntösben ez a gondolat. A korintusi gyülekezet magát sikeres gyülekezetnek képzelte. És a korintusi gyülekezet volt az a gyülekezet, amelyikkel a legtöbbet kellett bajlódni az apostolnak, mert a legtöbb baj velük volt. Van mit tanulnunk tehát. Mielőtt azt képzelnénk, hogy sikeres gyülekezet vagyunk, Pál apostol hogy adja magát példaként oda a korintusiak elé, a gőgös korintusi keresztények elé? Azt mondja, hogy a hívő ember nem futamodik meg a feladatok elől. A hívő ember nem futamodik el a terhek hordozása elől. A hívő ember nem futamodik ki a gyülekezetből, mert ez ilyen, az olyan, amaz meg amolyan, csalódtam, én ezekkel nem vállalok közösséget, majd én kiválasztom magamnak azt a néhány hívő embert, aki szerintem hívő ember, ott is csalódni fog, kölcsönösen mindenki egymásban. Ez nem a Krisztus útja. Vallásos, csak nem az evangélium útja. Az apostol igenis fölvállalja a gyülekezetet, a korintusi gyülekezetet is fölvállalja. Nem azt mondja, hogy szégyellem, megtagadlak. Szégyellem egyáltalán, hogy valamikor is kapcsolatba kerültünk. Hanem elkezd velük bajlódni. Mint a jó szülő. Hogy bajlódik azzal a gyerekkel is, sőt azzal még többet olykor, aki a problémás gyerek. Ez a gyülekezet problémás gyülekezet volt. Az igazán nagy baj az volt, hogy magukról azt hitték, hogy ők a problémamentes gyülekezet. A szemgyógyító írt bizony, ők is kérhetnék, hogy lássanak. Az apostol azt mondja, korintusiak, ne azokra figyeljetek, akik hangoskodnak, akik sikeres hívők, és nagyot buknak, hanem azokra figyeljetek, akik fölvállalták a Krisztus útját. Krisztus mit vállalt föl? Noha Istennel egyenlő volt, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lévén, a Krisztus fölvállalta a szenvedést, és csak azután ült az Atya jobbjára a dicsőségbe. A sikerteológia arról szól, hogy szenvedés és minden probléma küzdelem nélkül sikeresnek lenni, hogy lehet ezt kitaposni? Az Úristentől is kierőszakolni. Az áldás nem így van. Ha mi Jézust valljuk mesterünknek, ha magunkat keresztények nevezzük, akkor ha Jézus keresztet vett föl érettünk, akkor vegyük föl a keresztet. És ne a keresztek ledobálásával akarjunk mi könnyen hívők lenni, mert akkor eltévedtünk. Nagyon rossz irányba indultunk el. Az apostol nem futamodott meg, vállalta a börtönt, vállalta a megverést, a hajótörést, a szenvedést, a veszedelmet, rablók, pogányok, még az áltestvérek között is. És vállalta a korintusi gyülekezetet. Nem azt mondta, hogy veletek nem foglalkozott. Csak azzal a gyülekezettel foglalkozok, amelyik a legrendesebb. Az általam alapított gyülekezetek közül. Az ördög nagyon sokszor megkísért ezzel hívő embert, gyülekezetet, hogy majd a sikeres gyülekezethez, az általam jónak gondolt gyülekezethez, ahhoz tartozok, a többihez semmi közön. Aki ezen az úton indul el, félő, hogy már háttal lesz lassan a Krisztusnak. Azután Pál apostol azt mondja, Timóteust elküldöm, és Timóteus emlékeztetni fog titeket arra, hogy hogyan tanítok. Újra hangsúlyozom. Először élete példáját adja, és azután a tanítást. Mert a korintusiak tudták az evangéliumot, csak nem engedelmeskedtek neki. Maguk csináltak maguknak vallást, bizonyos értelemben. Hogyan tanítok? Hogyha egy kicsit olvasgatjuk az apostoli leveleket, akkor észrevehetjük. A római gyülekezetnek, a fővárosban, a dicsőséges, fényes fővárosban lévő gyülekezetnek írja Pál apostol, nem szégyellem az evangéliumot, ott sem. A kultúra, a hatalom fellegvárában, Rómában sem. szégyellem hirdetni. Nem szégyellem az evangéliumot. Az előbb olvasott igényben így volt, hogy hogyan tanítok minden gyülekezetben, nem az általam kiválasztott kegyesek közösségében, minden gyülekezetben. Aki hívő ember, annak vállalnia kell a másik hívőt. Aki nem vállalja a másik hívőt, az óvodás. Erre majd később visszatérek. Hogyan tanítok minden gyülekezetben? Úgy tehát, hogy nem vonultam félre, részrehajlás nélkül, személyválogatás nélkül, a bajokat is fölvállalva titeket is, korintusiak. Ezért írom a levelet. Ez az apostoli példa. Tanítok a zsinagógákban, és tanítok a főtéren, tanítottam azokat, akik vallásos nevelést kaptak, és tanítom azokat, akik az akkori világ kultúráján nevelkedtek, és nem kaptak még ószövetségi nevelést sem, de tanítok Tömlöcben is. A rabszolgát is tanítom, és nem szégyellem, Onézimuszt, a Filemonhoz írott levélre gondoljunk. Vagy ahogyan majd éppen ugyanebben a korintusi levélben, amit most olvasunk, nem soká fogjuk olvasni, mindenkinek mindennél lettem, hogy némelyeket megnyerjek az evangéliumnak. Ez az apostoli tanítás mintája. Erről tud majd nektek beszélni Timóteus. Pál nyugodtan fölvállalja azt, hogy a háta mögött beszélhetnek. Ő maga kezdeményezi. Elküldtem hozzátok Timóteust, és ő elmondja, hogy hogyan élek, meg hogyan tanítok. De én nem leszek jelen. Kérdezgessétek. Mert ti rossz mintát kezdtek követni. A most olvasott ige szakaszunkban egy nagyon pici tanítás is van, egész pontosan ez már csak emlékeztetés. Az Isten országáról. Emlékezteti a korintusiakat az Isten országáról, nevezetesen, hogy az Isten országa elsősorban nem hangzatos szavak, nem nagy hitvallások, nagy keresztény dumák, hanem az Isten országa cselekedetekben nyilvánul meg, erőben nyilvánul meg, már pedig egymást elhordozni sok erő kell. Ahhoz nem kell sok erő, hogy otthagyjam a problémás embereket, hogy kilépjek egy házasságból, ahhoz nem kell sok erő, hogy otthagyjak egy gyülekezetet, és azt mondjam, én nem bajlódok ilyen emberekkel, én csak azokkal leszek együtt, akik engem szeretnek, akik pont ugyanúgy gondolkoznak, mint én. Csak egy gond van, ez nem a Krisztus útja. Ez az emberi személyválogatás útja. És hány gyülekezet ment tönkre, ekkora nagy buzgóságban. Az apostol emlékezteti őket, nem beszédben áll az Isten országa, erőben. Ezért is először azt mondja, hogy Timóteust kikérdezgethetitek, hogyan élek a Krisztusban. Aztán arról is, hogy hogyan tanítok. Nem azt, hogy mit, hát azt tudták a korintusiak. Hogyan tanítok. Mindenkit fölvállalva tanítok, odahajolva tanítok, ha kell, újra ott leszek, gyógyítgatom a sebeket, építem a közösséget. Igen, ehhez kell erő. Ha szenvedjétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, ehhez kell erő. És az Isten országa erő. Nem fényes, külsőséges vallásosság. A gyenge hit és a nagy én, amikor így összeadódik, közösséget rombol. Ez nem a Krisztus útja. És itt szeretnék visszatérni, amikor az előbb azt mondtam, hogy vannak, és vigyázzunk, hogy nehogy ebbessünk bele, hogy azt hiszük, hogy hitben nagykorúak vagyunk, és óvodások vagyunk. Óvodások. Az Isten országa tehát erő, olvassuk az igében, igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Ehhez bizony szenvedni is kell, ahogyan a Krisztus szenvedett érettünk. Ez nem a siker útja, hanem az isteni áldások útja. A siker útja valameddig vezet és nagyot bukik, mert ott mindenki sikeres akar lenni, és tapossák egymást az emberek. Az áldás útja pedig az, mert aki magát meg akarja menteni, meg akarja tartani, az elveszíti. aki pedig a Krisztus követésének útján indul el. Ahogyan a juhok nagypásztorát kihozta halálból az Úr, és az Atya jobbján ül, úgy elvisz abba a dicsőségbe. De ez kereszt vállalás nélkül nem megy. Spurgeon így fogalmazta ezt meg, aki hisz a keresztben, annak magára is kell vennie a keresztet. És testvérek, mi sokszor kereszt vagyunk egymás számára. Mert el kell tudni szenvedni egymást. Okozunk ilyen szenvedéseket is egymásnak. De ha a Krisztus vállalt minket, akkor nekünk nincs más utunk. És ha mi áldást szeretnénk, és isteni dicsőséget, nem pedig sikert, akkor a Krisztus útján kell járni. A korintusi gyülekezet, amelyik azt hitte, hogy nagyon jó gyülekezet, nagyon beteg gyülekezet volt. Mi hát az apostoli terápia első lépése? Két szó. Most már kimondom. Legyetek követőim. Pál apostol kétszer írt ilyet. Ő emberek követésére nem nagyon buzdított, de itt most leírta, a korintusi gyülekezetnek írta mind a kétszer. Az egyiket most olvastuk, a másik majd nem soká olvasható lesz, ott egy kicsit hosszabb, legyetek követőim, amint én is a Krisztusé. Pál apostol úgy próbál gyógyítani, hogy példát ad. Ne a felfuvalkodott botránkoztatókra figyeljetek, ne a pótcselekvésbe menekült vallásosokra figyeljetek, hanem a jobb, nem tökéletes, de jobb példákra figyeljetek. Bizony nem egyszer előfordul, hogy hív emberként belemenekülünk, így mondtam, pótcselekvésbe, vallásos pótcselekvésbe. Emlékezünk, sokan ismerjük a Szentírásból azt a történetet, amikor ott a Jákob kútjánál a tanítványok elmennek a közeli kisvárosba valami kenyeret venni, Jézus ott marad, jön egy asszony vízért, beszélgetés lesz, és a beszélgetésben nyilvánvalóvá válik az asszonynak a múltja, Jézus leleplezi, erre ledöbben, és rájön, hogy erről ne beszéljünk, mert én nem akarok megváltozni. És akkor nagyon vallásos lesz az asszony. Hol kell imádni az Istent? A mi atyáink azt mondják, hogy a Samáriába, ezen a hegyen, a ti atyáitok azt mondják, hogy Jeruzsálemben, a templomhegyen kell imádni az Istent. Hol kell imádni az Istent? Ez a vallásos pótcselekvés. Amikor az Isten igének nem akarok engedelmeskedni, de helyette csinálok mást, ami egyébként vallásos. Ne ezekre figyeljünk. A mi világunk vallásos piacán elég nagy a felhozatal ilyenből is. A vallásos pótcselekvések világából. Az apostol azt mondja, ne ezekre figyeljetek már. Korintusiak, ne azokra figyeljetek a gyülekezetben, akik csak botránkoztatnak. Hát mindenfelé ez a hír járja. És ti még ezekre figyeltek? Nem úgy, hogy gyógyítani szeretnétek, hanem már-már vonzó lesz nektek. Ez lesz a minta. Hanem az igét fogadjátok engedelmesen. Ha az igét engedelmesen akarjátok fogadni, akkor pedig a jobb példákat kell követni. Nem tökéleteseket, mert nincs tökéletes, de jobb példákat. És itt ezért meri az apostol ezt leírni, hogy legyetek követőim. Ez csak a korintusiaknak írta. Egy ilyen szituációban írta. A korintusiaknak akkora volt a feje, olyan okosak voltak az Isten dolgaiból, csak elég keveset cselekedtek meg belőle. És ez óvodás viselkedés. Mit mond Pál apostol? Azt mondja Pál apostol, mint a kisgyermeknek, amit mondunk, bár tud már a lábán menni, tudná, hogy ez a járda, az a köves út, de nem megbízható. És akkor azt mondja, hogy add ide a kezed, és kövess, gyere velem. Ez az óvodás viselkedés még. És bizony lesüllyedhetünk ide. A kisgyermek is fölháborodik, mert ő tud menni, de felelőtlenül is tud viselkedni. Pál apostol azt mondja, bottal menjek, vagy szelíd lélekkel. Én inkább a példámat adom oda. Én tudok az úton menni. Adjátok ide a kezeteket, aztán kövessetek. Lehet, hogy magatokról többet képzeltetek, de eltévedtetek. Akkor nem szégyellek titeket. Segíteni akarok. legyetek követőim. A hitben érettek, azok vállalják a közösség gyógyítását. A hitben éretlenek vagy betegek, azok kiszaladnak mindig, minden közösségből. Ennyit mond az apostol. Kérlek titeket. Legyetek követőim. Amen. Mindenható Istenünk, hatalmadat dicsőíti a természet, a madarak éneke. Hálát adunk, hogy Jézusban megváltottál minket. Magasztalunk, hogy elindulhattunk a Krisztus követés útján, hogy néped, gyülekezetet közösségébe állítottál, hogy a megszentelődés útján akarsz vezetni minket. De bocsásd meg egyéni és közösségi engedetlenségeinket, felfovalkodottságainkat, bűneinket, amelyeket még sokszor nem is szégyellünk. Bocsásd meg a feladatok, a terhek, a szolgálatok, az egymás elhordozása alól az elmenekülést. Bocsásd meg, amikor így torzul kegyességünk, és mi azt hiszük, hogy rendben van életünk. Bocsásd meg erkölcsi botlásainkat, ítélkezésre, elkülönülésre hajló téves gondolatainkat. Bocsásd meg, amikor elfelejtjük, hogy a funkció nem azonos a frakcióval. Segíts, Urunk, szent lelkeddel, hogy a teljes írásra figyeljünk, annak üzenetét válogatás nélkül szívünkbe fogadjuk. Segíts, Urunk, hogy minden evangélium szerinti jó élet példára figyeljünk, és azokat tartsuk követésre méltónak, ha már magunk nem tudunk egyenesen járni. Segíts, Urunk, hogy hitünk, életünk legyen másoknak jó példává, sőt, közösséget gyógyítóvá. Könyörgünk gyülekezetünkért, gyülekezetünk különböző kis csoportjaiért, hogy az egytest közösségében egymás épülését szolgáljuk. Könyörgünk a tervezett női konferenciáért, annak áldásaiért. Kérünk mai napon különösképpen édesanyákért, nagymamákért, hogy a te kegyelmes szeretetedet megtapasztalhassák, és valami kicsit megérezhessenek a mi szeretetünkből és hálánkból is. Könyörgünk ifjúságunkért, a drog kísértéseivel szemben segíts bennünket evangéliumi örvendező élet jó példáinak a felmutatására. Kérünk nyári táborozásunkért, hogy a gyülekezeti közösséget hétköznapokban is megéljük, elvállalva egymást. És könyörgünk azokért, akik nehezebb próbák alatt vannak, betegség, gyász miatt, akik nagyobb terhet hordoznak, mint talán mi, hogy tudjanak benned és általad vigasztalódni, gyógyulni, és mi pedig készek legyünk, amit mi tudunk, azt megtenni segítségükre. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te országod építésébe hívtál bennünket. Segíts, hogy az erő, a te országod igazsága, békessége, a Szent Lélek által való öröm töltsön be bennünket. Urunk, segíts bennünket, hogy a Krisztus követés útján minden engedelmes jó példa bennünket is bátorítson, hogy az egytest közösségében egymást is erősíthessük. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. A gyermekórások érkeznek, még ide fognak jönni az úrasztalához. Szeretnék köszönteni az édesanyákat és nagymamákat énekükkel és versükkel, ahogyan ezt már a 8:30-es istentiszteleten a 8:30-es gyermekórások megtették. A köszöntés után még a hirdetések elhangzanak, és a záróének lesz. A gyermekek itt maradhatnak, megkereshetik, ha megtalálják a szülőt. Nem fogjuk már visszavinni őket a gyülekezeti terembe, hanem itt fejezzük be együtt mostani istentiszteletünket.
Sok szeretettel szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat és dédmamákat anyák napja alkalmából. Legelőször egy klasszikusnak számító éneket fogunk elénekelni a legkisebbekkel, az orgonálga barackfa virága, de megkérjük a nagyobbakat, hogy ők is segítsenek nekünk. Veronika és Junt Hanga verssel köszönti az édesanyákat.
Gárdonyi Géza, mikor a gyermek? Mikor a gyermek gőgicsél? Az Isten tudja, mit beszél. Csak mosolyog és integet. Mit gondol, mit mond, mit nevet. S mint virággal az esti szél, az anyja vissza úgy beszél.
Oly lágyan és oly édesen, de őt sem érti senki sem, hogy mit beszélnek oly sokat, apának szunni nem szabad. Az égi nyelv, ez mély titok, nem értik csak az angyalok.
Jót kívánunk ma neked, kezdetű éneket énekeljük. Zsófi és Balázs verselnek.
Köszöntő, már megjöttünk ezt helyre, anyám köszöntésére. Anyám négy reménységben, köszöntlek egészségben.
Gyöngy hajmatos hajnalban kivirult a hajnalka. Szép kivirult hajnalkák, köszöntsétek jó anyát. Amennyi a zöld fűszál, igen a hán csillagjár, májusban a szép virág, annyi áldás szálljon rád. Ahány csepp a tengerben, annyi hála szívünkben. Gyermekeid fő szavát, hallgass meg ma jó anyád.
Köszönjük szépen, és most csak a nagyok fognak énekelni. Áldjon meg téged az Úr. Szabó Fanni és Kruzsina verset mondanak.
Donászi Magda, anyák napján nagyanyónak. Anyák napján reggel, mikor a nap felkel, nagyanyókám elé állok sok-sok szeretettel. Amíg mesét mondtál, kötöttél, horgoltál.
Te az egész családunk édesanyja voltál. Anyák napján reggel, mikor a nap felkel, nagyanyókám elé állok sok-sok szeretettel.
Most ez alkalommal, hogy mi gyerekek átjöttünk ide a gyülekezethez, az édesanyákat köszönteni. Azt hiszem, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a gyülekezet is Isten áldását kérje a felnövő nemzedékre. Az Úr Jézusnak tárd ki ma a szívedet kezdetű éneket fogjuk elénekelni, amit a táborból már olyan sokan, olyan jól ismerünk. Olyformán gondoltam elénekelni, hogy elkezdenénk mi, és a választ rá a gyülekezet adná. Aztán utána még egyszer elénekelnénk, de akkor már közösen. És akkor a gyülekezet a választ adja az esetben is. Közben Nagy Csaba kántor úrra ránézek, hogy elég világos voltam-e. De azért a biztonság kedvéért elmondom még egyszer. Tehát kétszer elénekelnénk egymás után. Először mi kezdjük, gyerekek, és a választ a gyülekezet adja, és másodjára a gyülekezettel együtt énekelnénk. De az első szólam akkor is a miénk, és rá a válaszadás a gyülekezeté, és megkérném a gyülekezetet, hogy ez időre álljon föl. Én meg az első két hangot megadom. Szépen le lehet ülni. És végezetül Péter Szarka Boglárka szólót fog énekelni az édesanyáknak.
Édesanyám rózsafájó, én voltam a legszebb ágó, de egy gonosz leszakadt.
Köszönjük szépen a gyerekeknek, és mindazoknak, akik tanították őket, és a gyermekek, akik megtalálják a szülőket, most elindulhatnak. Nyugodtan még a hirdetés mondom, keressétek meg itt a templomba, vannak akiknek a karzaton van a szülő. Aki nem akar, most az nyugodtan foglaljon helyet, és majd a végén akkor itt megtalálhatók lesznek a gyermekek. Tegnap kérték házasság kötésükre Isten áldását Fazakas Gergely és Széles Anna, valamint Nagy Ferenc és Nagy Erzsébet. A gyülekezeti alkalmaink közül csak a mai alkalmakat említem. Délután 3 órakor angol nyelvű bibliakör, és 5 órakor a zenés áhítaton Domány Rita fog orgonálni. A ránk következő hét minden kis csoportos alkalmát megtartjuk, ezt a közel 20 alkalmat most nem sorolom végig, mert az óra eléggé előre jár. Minden alkalmat megtartunk. A kérdőíves bizottság tagjait szeretném emlékeztetni, hogy abba egyeztünk a legutóbbi presbiteri órán, hogy kedden 6 órakor találkozunk a kérdőívek további földolgozására. Erre mindjárt vissza szeretnék térni pár mondat erejéig még. Női konferencia lesz, ahogy ezt már sokan tudják, május 17-én szombaton egy egésznapos konferencia lesz itt a gyülekezetben. A templomunkban szeretettel hívogatjuk a nőtestvéreket, és hívogassanak másokat, szórólapok a kijáratoknál kaphatók. Mielőtt a férfiak úgy éreznék, hogy micsoda hátratétel, néhány férfi segítségét azért elfogadjuk itt a háttérben, a szervezés és a szolgálat vonatkozásában. Úgyhogy aki nagyon itt szeretne lenni, akkor ebben majd számítanék rájuk. Ma délután 5 órakor lesz egy a Kálvin téri udvarház belső udvarán fű helyett, mármint drogos fű helyett, virágot, anyák napján a drog elleni.